Hát hogy néz ki ez a gyűlöletképzés és ellenségképzés a szociológus szemével?
Hát nagyon nehéz röviden válaszolni erre. A leggyakoribb magyarázatok azt mondják, hogy tulajdonképpen két egymással nagyon erősen összefüggő ok miatt terjed el az ellenségképzés nem csak Magyarországon, hanem az ilyen típusú egyre durvuló közbeszéd akár a régióban, és ugye akár Nyugat-Európában, vagy az Egyesült Államokban is, az mind a kettő a gazdasági válsághoz, vagy pedig a demokratikus deficithez vezeti vissza a dolgot. Az egyik azt mondja, hogy ezek miatt a politikai és gazdasági válságok miatt megerősödik a szélső jobb oldal, amely klasszikusan bűnbakképzésen és ellenségképzésen alapuló diskurzusokkal szerzi a támogatóit, és a középnek azért, hogy a szélső jobb oldal felvehesse a versenyt, vagy legalábbis megállítsa a növekedését, muszáj az ilyen típusú diskurzusokhoz nyúlnia. A másik helyetérhető elképzelés szerint ugye megjelennek populista politikusok, akik a válságok, különböző típusú válságokra adott elégedetlenséget próbálják becsatornázni azzal, hogy önmagukat a mindenkori elit ellenfelének, vagy ellenségének, hogy hát az elitet egy ellenségnek állítják be, úgy prezentálják magukat, mint akik kívülesnek a politikai és gazdasági eliten, ugye ezt nagyon jól lehetett látni a magyar közbeszédben is, a Trump kampányában is, és tulajdonképpen erre az elitellenességre építik a saját hát ilyen kampánystratégiájukat. Talán ez a két legelterjedtebb magyarázat, és persze mindig megjelenik az, hogy egy adott közegben, egy adott társadalomban mennyire fogékony eleve a társadalom az ilyen típusú diskurzusokra, itt általában az idegenellenességet, a rasszizmus elterjedtségét szokták emlegetni, és persze ilyenkor mindig meg is érzik, hogy a közép-kelet-európai régió az elég rosszul áll ebben a helyzetben, tehát itt viszonylag magas az idegenek vagy a más csoportokhoz tartozók elutasítottsága. És akkor ez egy jól megáldja az tulajdonképpen annak, hogy ilyen típusú megoldásokat kínáljanak a problémák a politikusok.
Azt ugye tudjuk, hogy a magyar társadalom soha nem volt egy igazán toleráns és nyitott társadalom, tehát hogy nagyon könnyen lehetett itt még a pirézeket is utálni, de azért azt is látjuk, hogy az a fajta közbeszéd, ami ma Magyarországon a politikai kommunikációban, illetve a politikai manipulációban folyik a tömegek felé, az nem volt azért szokás Magyarországon sem. Tehát ez egy fajta nagyon erős, jól felépített, régóta megágyazott politikai stratégia, ami elindult valahonnan, és akkor egy nagyon hosszú ideig igazából mindenki csak nézte, hogy a most regnáló kormánypárt az tulajdonképpen miféle kommunikációt folytat, elindult ez a támadás, ellenséggyártás, csak negatív képeket mondunk, de senki nem volt felkészülve arra, hogy erre milyen választ kell adni, és én azt látom, hogy továbbra is csak nézzük, hogy Jézus Mária mi folyik, és nem vagyunk felkészülve arra, hogy milyen módon lehet erre válaszolni, hogy lehet megállítani, illetve, hogy mi az a hatékony ellenválasz, amit észrevesznek azok, akiknek szólna az a fajta kommunikáció, amelyik nem ezt a brutál azonnal felkapom a fejem retorikát folytatja.
Én azt gondolom, hogy amögött, hogy felkészületlenek vagyunk az ilyen típusú politikával szemben, annak pontosan az egyik oka az, hogy nagyon erősen hiszünk azokban a magyarázatokban, amiket az előbb felsoroltam. Ez mind olyan magyarázatok, amik valamilyen értelemben azt mondják, hogy tulajdonképpen azért van ez az egész, mert az a közeg, amit van, az nagyon fogékony erre. Tehát tulajdonképpen a közegből adódik az, hogy a politikusok ezt csinálják. Ez persze részben igaz, de a másik oldalról azért azt is látni kell, hogy az, hogy milyen típusú mondjuk kampányokat folytat egy politikus, vagy milyen típusú eszközökhöz nyúl, az mindig egy stratégiai választás kérdése. És ebben az értelemben sokféle eszközök közül választhat. A nyilvánvalóan a támogatottság megszerzéséhez talán a leghasznosabb, vagy leghatékonyabb eszközöket próbálja meg kiválasztani, de azért ebből is nagyon sokféle van. Nagyon hatékonynak tűnik az ilyen típusú az ellenség képzésre épülő politika, ugyanakkor általában azt nem veszik figyelembe, én azt hiszem, és sem az az oldal, amelyik ezt csinálja, és a másik oldal sem, hogy ha erre az útra lépünk, akkor ebben az útban kódolva van az, hogy ez egyre durvulni fog a dolog, hiszen mindig újabb és újabb ellenségeket kell majd keresnünk. Hogyha megfigyeljük a közbeszédet, akkor nagyon jól látszik, 2010 elején a politika magasabb szintjén igazából nagyon óvatos beszédekkel találkoztunk, és inkább ennek az alacsonyabb szintjén mondták ki, hogy pontosan kire is kell gondolni. Ma már nincs igazán ilyen típusú önmegtartóztatás, hanem a legmagasabb szinteken mondják ki, hogy ki az az embercsoport szereplő, akivel szemben ellenségesnek kell lenni. Tehát nagyon jól detektálható az, hogy egyre radikalizálódik a közbeszéd, és ez magában az ilyen típusú közbeszédi folyamatokba kódoltan jelenik meg, tehát nem nagyon tud más tenni az, aki erre az útra lép, csak egyre és egyre újabb és egyre-egyre nagyobb ellenségeket fog keresni. Ugye a dolognak a másik veszélye az különösen az, hogy ha olyan szereplők lépnek erre az útra, akiknek a hatalom van a kezében, akkor ezek két dolgot is csinálnak. Igazából megneveznek problémákat, itt sokféle problémát lehet megnevezni. A bevándorlás az lehet egy probléma, vagy a globális felmelegedés is lehet egy probléma. A kérdés az, hogy milyen típusú felelősöket fogunk keresni, hogyha a bevándorlás mögött például a klímaváltozást látjuk, ahogy van egy ilyen elképzelés, akkor nyilván nagyon-nagyon más típusú politikai cselekvés következik ebből, mint hogyha a bevándorlás mögött Soros Györgyöt fogjuk, vagy a Soros Györgyöt és a hozzá kapcsolódó csoportokat látjuk. Az első esetben nyilvánvalóan a nemzetközi klímaegyezmények körül fog forogni a politikai cselekvés, a második esetben pedig a megnevezett felelősök től való...
Hát ezek már nem is felelősök, inkább bűnbakok, nem?
Bűnbakoknak a megsemmisítésére fókuszál ez a politikai cselekvés, akár szimbolikusan értjük a megsemmisítést, akár pedig az ellehetetlenítésnek a komolyabb formáit veszük figyelembe. De ez azzal is jár, hogy olyan határokat lépünk át, amikor azt gondolja a másik oldal, hogy ezt a határt már nem lehet átlépni, de tudomásul kell vennünk, hogy ha ez a diskurzus, akkor ezek a határok átlépődnek egy idő után. Ráadásul úgy lépődnek át fokozatosan, hogy egyre inkább hozzászokunk ahhoz az ellenségképzésnek éppen azokhoz a szintjeihez, amik csak egy fokkal kevésbé durvábbak, mint ami éppen előjön. Tehát ilyen értelemben nem látszik már olyan nagyon erősnek a következő szín, csak a legvégén fogjuk észrevenni, hogy tulajdonképpen hova is jutottunk ezzel a...
Szinte nap mint nap szembesülünk azzal, amit mond, hogy az ember azt gondolja, hogy na hát ennél már nincs lejjebb, és akkor holnap megint van, vagy ma van. Tehát, hogy folyamatosan ebben élünk, és hogy teljesen igaza van, hogy egy évvel ezelőtt sokkal előteljesebb volt a felháborodás, most meg igazából az ember már nem tudja, már tulajdonképpen az emberek többsége nem is tud felháborodni, mert egyszerűen csak tátja a száját, hogy hát idáig nem lehet eljutni. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy az a valóság, amiben élünk, az nem lehet a valóságunk.
Így van, az is nagyon fontos, hogy ezzel a típusú lemondással, amit érzékelni lehet, hogy tehetetlenség érzéssel. Ugye az is következik, vagy ebből az is következik, hogy a politikai cselekvés szintjén is tehetetlennek érezzük magukat, és én azt hiszem, hogy az egyik célja az ilyen típusú politikának pontosan ez. Tehát nem csak arról van szó, mi a bevezetőben elhangzott, hogy elterjük a figyelmet a problémákhoz, hiszen a problémák azok mindig egy ilyen közbeszédi térben jönnek igazából létre. Sokféle probléma, vagy valós problémát tartottunk valós problémának. De az egyik célja, tehát kifejezetten az, hogy abban az értelemben is megmerevítse a politikai választóvonalakat, hogy legyenek olyan nagyon lojális és nagyon mozgósítható, hadrafogható támogatóink, akikre biztosan számíthatunk, de ugyanakkor, aki ezen kívül van, az vagy ne találja meg a helyét, vagy pedig érezze úgy, hogy ő tulajdonképpen semmit nem tehet. Tehát igazából az ő számára a politikai cselekvés lehetőségét elvettük. Tehát Amit ugye szoktunk várni a közvéleménykutatásokban, hogy mondjuk három részre osztható a politikai tér, a kormánypártiak, a valamelyik nem kormánypárthoz tartozó választókra és a passzívakra. Itt a passzivizálásban a nagyon fontos szerepe van az ilyen típusú politikának. Ez nem egy mellékterméke az ügynek, hanem valószínűleg az az egyik fő és legfontosabb hozadéka, például a kormánypárt számára, hogy ez a nagyon passzív tömeg ténylegesen passzív is maradjon.
Hát és nyilván azért, hogy tegyünk ellene, ezért az aktivitást meg nem szabad megszüntetni, nem szabad széttárni a karunkat, nem szabad a szánkat tátani, hanem hogy egy teljesen másfajta alternatív kommunikációt kell felmutatni. Annak érdekében egyébként, hogy a társadalomnak az egész értékrendje és az erkölcsi hozzáállása az ne menjen a levesbe ezzel az egész rettenetes kommunikációval, mert hogy itt tulajdonképpen ez egy értékrendi válságot is eredményez abban a pillanatban, hogyha ezt elfogadjuk, és hát most látjuk azért már ennek a jeleit, következményeit. Hát én nagyon szépen köszönöm Gerő Mártonnak, hogy itt volt, aki az ELTE Társadalomtudományi Karának szociológiai tanszékének tanársegédje, és remélem, hogy sokkal pozitívabb dolgokról fogunk tudni beszélgetni hamarosan, de hát ez csak az én töretlen optimizmusom mondatja.